153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem itt a stúdióban nagy örömömre Honti Irén, evangélikus lelkésznő, aki sűrű programja ellenére elfogadta a meghívásomat. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntelek, és köszöntöm a rádióhallgatókat is szeretettel.
A téma, amit célul tűztünk ki ma, hogy beszélgetni fogunk róla, őt is és engem is nagyon érint, és reméljük, hogy a hallgatóknak is hasznára fog válni. Több témát is fogunk érinteni, talán a legfontosabb, hogy megoldó gépek feladat végrehajtó robotokként élünk ma, azt gondolom. Legalábbis én nagyon sokszor így érzem magam, és ezt látom a körülöttem lévő körül is, ami megöli az örömét egy csomó tevékenységnek. Beszélni fogunk a birtoklásról, hogy mennyire fontos dolog, mit nyerhetünk és mit veszthetünk avval, amit a reklámok sugallnak, és végül a pápa egy nagyon érdekes mondatáról, illetve missziós célkitűzéséről, a gyengétség kultúrájának megteremtéséről is fogunk beszélgetni. Maradjanak tehát mindenképpen velünk. Az első, hát el is mondtam, én magam nagyon sokszor feladat megoldó robotnak érzem, és megőrülök ettől az érzéstől. Hogyan látod ezt te?
Igen. Ugyanígy látom, a mai világban nagyon erősen hat az emberekre a világnak a tempója, tehát az a stressz, az a hajtás, az a pörgés, ami rátelepszik a családokra, és ebben minden korosztály benne foglaltatik. Minden héten tartok hittanórákat, különböző csoportokban, iskolában, gyülekezetben, és azt látom, hogy a gyerekek is fáradtak, és akkor megkérdezem tőlük, hogy vagytok, és figyelek rájuk, akkor nagyon sokszor ezt a választ adják, hogy fáradtak vagyunk. És az emberben megfogalmazódik, hogy hát nem így volt ez régen. Nem kellene ennyire fáradtnak lenni gyerekkorban. De ez a fáradtság megmutatkozik azért is, mert ugye egész napot ülnek az iskolában, keveset mozognak, keveset játszanak, kevés élményben van részük. De jellemző ugyanígy a középiskolás diákoknál is. Akkor azt hallom a tekósoktól, hogy 10 óránk van, és délután 4-ig és 4:30-ig vagyunk iskolában, akkor az úgy elgondolkodom, hogy mennyit bír az ember. És látszik, hogy fáradtak. Már a 7.-8. órában nem is nagyon tudnak jelen lenni, mert de érthető, teljesen érthető.
Ez egészen biztos, hogy az összes középiskolára sajnos nagyon jellemző, én is tapasztalom. Sokszor a levegő, tehát a természetben energia van, és ezek mind-mind hiányoznak, megfosztjuk magunkat tőlük. Teljesen egyetértek avval, amit mondasz.
Én azt gondolom, hogy a mai világban nem könnyű változtatni, és nem is lehet kilépni ebből, de egy nagy feladat az is, hogy tényleg változtassunk rajta. Hiszen az ember pontosan azért ember, és azért vagyunk ezen a földön, hogy megéljük az életnek az öröm oldalát is. Én hiszem, hogy Isten boldogságra teremtett bennünket, és ez nem azt jelenti, hogy úgy vagyunk boldogok, mint az Édenben, leszünk majd, de hogy ez mégis megélhető valamilyen szinten földi viszonylatban is.
Nagyon-nagyon tetszett nekem ez a mondat már, amikor készültünk erre a beszélgetésre. Tulajdonképpen, mint egy missziós célkitűzést is mondhatnánk, hogy a pörgést nem tudjuk leállítani, nem tudunk kilépni belőle, viszont változtatni tudunk rajta. Ez is olyan érdekes, szinte missziós üzenetként hangzik, hogy az ember boldogságra teremtetett. Erősíts bennünket ebben.
Igen. Nekem nagyon fontos ez a kép, ami az Édenben, ugye a művészek ihletettség által is elénk tárul. Tehát amikor az ember teljes egységben volt az embertársával, a teremtett világgal, önmagunkkal, ezt én harmóniának nevezem, amire az ember annyira mélyen vágy a lelke mélyén, és hát egységben volt az Istennel. Ez a 4-es egység meghatározta az ember boldogságát. Én most nem vallási kifejezéseket szeretnék használni, hanem azt, amit mindenki egyformán ért, hogy ha én egységben vagyok az embertársaimmal, a teremtett világgal, önmagammal, akkor ez nekem egy olyan pozitív életérzést ad, egy olyan fajta ilyen boldogság, öröm élményt, hogy jól érzem magam a bőrömben, jól vagyok az embertársaimmal, teremtettség szerint élem az életemet, és én azt mondom, hogy erre nagyon nagy szükségünk van.
Mi akadályozza meg ezt vajon? Én annyiszor pörgök ezen, tegnap jöttem ki, kollégámmal beszélgettünk, és szét voltam csúszva, annyi felé kellett figyeljek, őre nézve ugyanezt láttam, és elkezdtünk azonnal erről beszélgetni, hogy miért csináljuk ezt. Olyan hihetetlen tempóban, én arra gondolok, lehet, hogy nincs igazam, hogy nagyon-nagyon sok mindent akarunk, tök fölöslegesen akarunk annyira szép ruhát, házat, programot, a gyereknevelésben maximalisták vagyunk, tehát, hogy nagyon sok mindent akarunk, és ebbe belebukunk. Azt érzem, hogy elveszítjük a lényeget.
Így van. Ez az akarás, ez egy kulcs szó, amit mondtál. Lassan már 20 éve, hogy először olvastam ezt a mondatot, egy 20. százada egyik legkiválóbb pszichológusának a könyvéből, Carl Gustav Jung könyvéből, az indián törzsfőnöknek azt a mondatát, ami nagyon mélyen megérintett, és azóta is előszeretettel mondom, bár ugye én is valamilyen szinten benne vagyok, meg mi is benne vagyunk mindannyian ebben a világban, de akkora nagy igazság, és olyan sokat jelentett számunkra, hogy most is szeretném elmondani. Tehát ez így hangzik ez a mondat, egy indián törzsfőnök mondotta Jungnak, hogy ti fehér emberek akartok, állandóan akartok valamit. Mindig rohantok, feszültek és idegesek vagytok. Nem tudjuk, hogy mit akartok annyit, de azt tudjuk, hogy nem jó a közeletekben lenni. Jung nyilván ezt azért írta le, mert őt is nagyon mélyen megérintette, és érezte, hogy itt valami nagyon nagy igazságról van szó. Tanulhatunk tőle. Jung is tanult tőle, és az alázat azt mondja bennünk, hogy bizony a mi felelősségünk, hogy változtassunk ezen. Az akarásból egy kicsit kilépni, és örülni annak, hogy nem biztos, hogy annyi mindenem van, ami a másiknak, de nem is kell ahhoz, hogy jól érezzem magam.
Innen fogjuk folytatni, azt gondolom, ez egy nagyon bölcs mondás. Ennek próbálunk tovább utána járni, hogy hogy lehetne ebből kilépni. Feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Honti Irén evangélikus lelkésznővel itt a Halas Rádióban. Célul tűztük ki, hogy mitől leszünk boldogabbak, hiszen, mint említetted, az ember boldogságra teremtetett, én is ezt mélyen hiszem. Ugyanakkor feladat megoldó robotoknak érezzük magunkat. Beszéltünk itt a pörgésről, amelyet kilépni, megállítani kilépni nem lehet, viszont változtatni lehet rajta. Mi az ellenpólussal tehát, hogyha ellenpontozni akarnám a feladat megoldó kényszer, rutin, kötelesség, elvárás hegyekkel, mit állíthatnánk szembe?
A mai világban rendkívül nagy hangsúlyt kapnak a tárgyak, a dolgok, a pénz, és olyannyira nagy hangsúlyt kap, hogy ez az ember a személy elé került. Nagyon fontos lenne a személyt állítani a középpontban. Az embert a maga egyszeriségében és egyediségében. Tehát, hogy azt érezzük, hogy én fontos vagyok, én értékes vagyok, és nem egy gépezetben vagyok egy eszköz. Nagyon sokszor ezt éli át az ember, hogy használnak engem. Használnak akár a családban, de észre se veszik, hogy mennyi jót tettem mondjuk a gyerekekkel, vagy a párommal. Használnak a munkahelyünkön, és egy tárgy vagyok, egy eszköz vagyok, és az ember átéli milyen a lelke, milyen egy leredukáltságot, tehát leértékeli az ember az ember személyiségét. Nagyon fontos lenne, hogy megtiszteljük az embert azzal, hogy egy nagyszerű teremtmény vagyok ezen a földön, aki egy a 7 milliárd emberből, és aki arra teremtetett, hogy kiteljesedjen, hogy örömöket éljen át, hogy erős legyen a nehéz helyzeteiben, helytájon. Tehát az embernek a fontossága kerüljön előtérbe, ne a dolgok, a tárgy és a pénz legyen mindenek felett.
Amikor erről beszéltél, az fogalmazódott meg bennem, hogy ezzel párhuzamosan együtt jár, hogy önmagam személyét értékesnek tartani, hiszen ezt az életet itt kaptuk, hogy a másik embernek a személye is fontos és értékes legyen, hiszen ez együtt jár a kettő. És úgy hirtelen az jutott eszembe, hogy a sok-sok akarás, pörgés, megvalósításnak talán az ellenpólusa a figyelem, a szemlélődés. A másikra is ránézni. Hogyha nem figyelek, nem engedem el a fejembe lévő akarás hegyeket, akkor nem tudok ráfigyelni a másikra, mert ugye zavar, mert ő mást akar, éppen másban van. Hogy ez a figyelem ennek a kicsit megerősítése, az elengedés, hogy nem mindig akarjunk, feladatot megoldjunk, hanem figyeljünk, észleljünk, vegyük észre.
Igen, ez nagyon jó ez a gondolat. Nem magányos szigetként élünk ebben a társadalomban, ebben a világban, hanem nagyon fontos tudni, felismerni, és újra tudatosítani, hogy összetartozunk egymással. Egyek vagyunk, úgy az egész emberiség, de hogy ma fontos lenne megélni ezt az összetartozást, megállni, és úgy meglátni a másik embert, mint élő személyiséget, nem pedig egy tárgyat,
eszközt, a feladat megoldásaim eszközét,
hanem azt látni benne, aki szintén egy ezen a földön, aki szerethető, aki értékes, akiben rengeteg tehetség van, aki nagyon sokat tud letenni az életasztalára, és aki valójában mind a mellett szerethető, amit talán én nehezen tudok benne tolerálni vagy elviselni. Tehát ez a fajta szolidaritás, ez a gyengítség kultúrája, amiről szó lesz, hogy törődjünk egymással. A gyerekek nagyon éheznek erre. A fiatalok annyira vágynak arra, hogy valaki meghallgassa őket. Hogy valaki kifejtse, vagy hangot adjon annak, hogy te nagy dolgokra vagy képes.
Amikor készültünk a beszélgetésre, egy nagyon érdekes példát mondtál, ami idevág, hogy van egy ország, amelyben nem a GDP a mérő, tehát az egyfőre jutó anyagi vagyon, hanem valami más. Mesélj nekünk erről.
Igen, igen. Az elmúlt évben középiskolában tanítottam a világvallásokat, és akkor került elő ez a téma. Van egy olyan ország keleten, egy nagyon kicsi ország, úgy nevezik, hogy Bhután, ahol nem a GDP szerint mérik az országnak a fejlődését. Az anyagi jellegű dolgok mellett nagyon fontosak a spirituális értékek, és az, hogy az emberek boldogok legyenek, felszabadultak, örömteliek.
És van erre mérőjük, tehát közvéleményt kutatnak?
Igen, annak örülnek, amiük van, az életnek, egymásnak, a természetnek, gyönyörű szép természeti adottságaik vannak, és ezt próbálják megőrizni. És nem a bruttó hazai terméket mérik, nézik, hanem a bruttó nemzeti boldogságot. Ez döbbenetesen sehol máshol ilyet nem olvastam. És ez azt jelenti, hogy a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és a kultúra megőrzése a legfontosabb értékek, és hogyha egy fejlesztés mondjuk gátolja, vagy befolyásolja ezeket az előbb említett értékeket, akkor azt a fejlesztést leállítják. Döbbenet. Van ilyen.
Mindenképpen járjanak utána, tehát Bhután ennek az országnak a neve. Nyilván most nagyon sok hallgató felberzenkedik, hogy persze, beszélgethetünk ezekről a dolgokról, de hogyha nincs meg a mindennapi anyagi biztonságunk, akkor gáz van. No, mi a helyzet?
Az, hogy a mindennapi anyagi biztonságunk természetesen nagyon fontos, és sokan azt élik át, hogy egyre nehezebbek az életfeltételek. De azért valljuk be őszintén, hogy amikor mondjuk 1200 forintba kerül az eper, és nekem alapvetően fontos, hogy április végén eper legyen az asztalon, akkor már az megkérdőjelezhető, hogy az valóban fontos-e, vagy csak én akarom nagyon, hogy az legyen, és ezért olyan áldozatokat hozok, amire igazából nincs is szükség. Mert ez semmit nem tesz hozzá az ember boldogságához, ez azt jelenti, hogy valamilyen módon én most bedőltem a fogyasztói világnak, mert az epret akkor is megvehetem, hogyha pár száz forintba fog kerülni, és ugyanúgy örülhetek neki.
Innen fogjuk folytatni. Azt gondolom, nagyon érdekes témákat feszegettünk, feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Honti Irén evangélikus lelkésznővel. Boldognak lenni, vagy pedig rohanni feladat megoldó robotoknak lenni. Az utat eszembe egy kicsit, hogy amikor autóval nagy sebességgel megyünk egy úton, akkor nem veszünk észre semmit, ami szép. És egy kicsit ez történik velünk. Tehát, hogy a sebesség miatt pontosan nem vesszük észre, nem éljük át azokat a dolgokat, amik örömet okoznának, amire pedig rendeltettünk. És birtokolni. Ott hagytuk abba az előző blokkot. Mi ezzel a helyzet? Miért akarunk mindig mindent megszerezni?
Egyre inkább erre orientálódik a mai társadalmunk, hogy minél többet fogyasszunk, minél többet birtokoljunk, minél többe legyen nekünk, amire azt mondjuk, hogy ez az enyém. És valakinek nincs meg ott a legújabb iPhone, vagy a legújabb okostelefon, a legjobb márka, akkor az egyáltalán nem jelent boldogtalanságot, attól még az emberek nagyon örülnek az életüknek, és mindennek, ami rájuk ragyog, ami élménnyel tölti el őket. Nálunk ugye az a nyugati típusú társadalomban az a szemlélet, hogy minél többet birtokoljunk, legyen meg minden, amit a reklámok kínálnak. Diákoknál például a legjobb telefon, és hogyha nincs meg, akkor nem vagyok olyan értékes ember. Holott az ember nem attól boldog, amit birtokol, hanem sokkal inkább amit produkál önmagából, amit meg tud teremteni a saját maga tehetség által, és az élmények által, amelyek feltöltenek bennünket. Ahogy mondtad itt, ez gyönyörű az a májusi hónap, ez csodálatos, hogy egyszerűen kilépünk, és látjuk azt a gyönyörű virágokat, az illatokat, amelyek ránk ragyognak, vagy akár a gyermeknek a tekintetében meglátjuk azt, ami örömmel tölthet el bennünket egy önfelett játékban, amikor együtt játszunk egymással, és szerintem a játék nagyon fontos lenne a felnőtt emberek számára is. Vagy a zene, mint élmény, ami szintén feltölt bennünket. Vagy tegnap például hallgattuk egy órán keresztül a madaraknak a koncertjét. Óriási élmény volt.
Az én kedvencem, hogyha a májushoz kapcsolódhatok, a bogarak, tehát meg van őrülve mindenki, virágpor illatú a leve, és az egész természet zsizsong az újraéledéstől, a szeretettől, a szerelemtől, ez egy fantasztikus dolog. Hogy nekifogtunk ennek a beszélgetés részletnek, mondtál nekem valamit, ami nagyon tetszett, hogy birtokolni vagy lenni. És hogy van is egy tudósunk, aki ebben sokat kutatott, és segítségünkre lehet.
Csíkszentmihályi Mihály, ő egy magyar származású, jelenleg Amerikában élő, Chicagói Egyetemen tanító professzor, aki írt is egy könyvet az öröm, a boldogság téma körében, és azt kutatja, hogy mitől vagyunk, lehetünk mi emberek boldogok. És az ő kutatásai nyomán azt írja le, hogy az emberek magas fokú boldogságélményt nem akkor érnek át, amikor mindent megkapnak, amikor mindent megszereznek, és amikor elhalmozzák magukat sokféle dolgaikkal, hanem sokkal inkább akkor, amikor önmagukból tudnak valamit adni a másik embernek. Amikor egy kihívásnak jól meg tudok felelni. Amikor van egy nagy erőpróba, és abban jól hely tudok állni. Vagy amikor legyőzöm a nehézségeket. Az a döbbenet, amikor ebben a fogyasztói világban, amelyben élünk, sokkal több depressziós ember van, mint szegényebb országokban, és valahol a minél több fogyasztás maga után von egyfajta elégedetlenséget. Mégsem érzem jól magam a bőrömben. Lehet, hogy sok mindenem van, de mégsem tudok örülni. Én a mai fiatalokon is ezt látom, és a felnőtteken is. Minden okunk meg lehetne az örömre, hogy élünk ezen a planétán, hogy gyönyörű világ vesz körül bennünket, hogy vagyunk egymás számára, és mégis ott van, hogy pesszimistán látjuk a dolgokat, elégedetlenek vagyunk, mert ez a fogyasztás, hogy mindig többet és többet kell nekem megszereznem, ez ide vezet.
Hát igen, és ennek ugye nincs vége. Erre mondta annak idején az én kedves lelkivezetőm, dr. Nagy István, hogy az a leggazdagabb ember, aki tudja, mi az elég, mert ha valamit akarok szerezni, nyilván van több attól, tehát ennek nincs vége.
Igen, mert minél többet szerzek meg, annál többet kínál a fogyasztói világ, és valahogy mint egy örvény bele sodródunk ebbe a mai kultúrába, sosem tudunk megelégedni, de ezt mi meg tudjuk változtatni. Az ember nem ösztönlény, hanem döntő Tehát mi döntünk afelett, hogy hogyan állunk hozzá, mondjuk a reklámok világához, a társadalmi elvárásokhoz. Igen, ezt mi meg tudjuk változtatni, hogyha akarjuk, és pont ettől ember az ember és személy, ettől vagyunk igazán személyek, hogy mondjuk tudunk lemondani. És a lemondás az nem egy megszegényítése az embernek, hanem egy értelmes lemondás. Én mindig hozzáteszem, hogy a lemondásnak értelme van.
Nekem az jut eszembe, hogy én magam is nagyon sok mindent akarok, nem feltétlenül anyagi dolgokat, de hogy vannak terveim, és csodálatos örömmel tud eltölteni, amikor valamit elengedek. Erről fogunk beszélgetni hamarosan, hallgatóink maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Honti Irén evangélikus lelkésznővel. A boldogságra teremtettünk, erről beszélgettünk. A pápa meghirdette a gyengétség kultúráját, annak a megteremtését. És most voltam nemrégiben egy előadáson, amely a kreativitásról szólt. Megdöbbentő volt, amit hallottam. A mesterséges intelligencia, amely felé a számítógépek rendkívül gyorsan haladnak, és nagy öles léptekkel fejlődnek ezen a területen, bizony-bizony szomorú ezt elismernünk, de egyre inkább tudják pótolni az ember kreativitását, hiszen fejlődő algoritmusok vannak, tehát nem csak amit beléjük táplálunk, hanem tudnak fejlődni ezen a területen. El kell viseljük, hogy előbb-utóbb lehet, hogy tudják pótolni az emberi kreativitást, vagy esetleg meg is tudják haladni. Nem kívánok erről hosszabban beszélni, viszont ami elhangzott, hogy amit biztosan nem tudnak pótolni, azok az emberi érzések, az együttérzés, a szeretet. És akkor már is ott vagyunk, hogy talán ez az egyik legfontosabb feladatunk.
Így van. Megérintett Ferenc pápának az utóbbi időben egy beszéde, amelynek jó néhány gondolatát le is jegyeztem, mert oly mértékben a szívemhez szólt. Ő mondja, hogy a szeretet az élet forrása és értelme. És hogy mai világban, amikor a dolgok, a pénz és a tárgyak a személy helyébe kerülnek, mennyire fontos és mennyire nagy szerepe van a gyengétség kultúrájának. Annak, hogy felismerjük a másik emberben azt az érző szívű lényt, aki a szeretet után kiállt, és akinek a lénye azt sugallja, hogy itt vagyok, szeres, ölelj át, figyelj rám, törődj velem, gondoskodj rólam. A gyerekek ezt konkrétan meg is fogalmazzák.
Meséltél itt személyes élményekről, engem teljesen meglepett.
Igen, mi nagyon sokszor a gyülekezetünkben átöleljük egymást, és a gyerekek azok odaszaladnak, és vágynak arra, hogy átöleljük őket, hogy szeressük őket. Az érintésnek a csodájára, hogy megérintsük, hogy érezzék azt, hogy ők így, ahogy vannak, elfogadottak, szerethetők, és hogy nagyon mélyen megéljék ezt az összetartozás élményt a szeretet hullámhosszán. De ugyanez igaz a felnőttekre és a nagy diákokra is, hogy fogadj el, szeress, itt vagyok személyesen, ne nagyon beszélj nekünk, az is persze benne van a tanításban, meg az életben, feladatainkban, de a szeretet igény az olyan óriási az emberekben, és pontosan azért, mert nem éljük meg igazán. Mert nem tekintjük annak a szemét, aki, és nem éljük meg azt a szeretet összetartozás élményt, amire valahol mindannyiunknak a lelke mélyén ott van egy nagy kiáltás, hogy szeressük egymást, szeressetek engem.
Arról is beszélgettünk veled, ahogy készültünk erre, hogy a szeretet is egy olyan érdekes dolog, hogy személyesen kell művelni. Tehát nem lehet általában szeretni egy osztályt, általában szeretni egy gyülekezetet, mert az nem okoz örömet. Egy picit itt időzzünk el.
Igen, szintén Ferenc pápa gondolatait idézem, hogy a szeretet kreativitásán van a hangsúly, ami nem elégszik meg szép szavakkal, hanem a keresztény szeretet, vagy egyáltalán a szeretet, azt mondja, a humán szeretet, az azt jelenti, hogy odalépek a másik mellé, meglátom az ő személyében a szerethető embert, és úgy szeretem őt, hogy nem csak szavakkal, nem csak érzésekkel, hanem konkrétan részt veszek az életében. törődök vele.
Meghallgatom.
Igen, a gyerekek szokták mondani, hogy nem élik át, vagy nem tapasztalják meg igazán, hogy odafigyelnek rájuk, és meghallgatják őket, pedig nekik ez annyira nagyon fontos. Inkább a kezükbe rakunk valamit, hogy itt van, megajándékozzunk, veszünk, pénzt költünk, de nekik sokkal inkább arra van szükségük, hogy valaki törődjön velük, hogy valaki odafigyeljen rájuk, hogy valaki az ő életében részt vegyen konkrétan, tehát cselekvő módon. Ez tulajdonképpen gyengétség kultúrája, ami nem gyengesség, hanem egy hallatlan erő, mert az energiáimat a másik személy felé konkrétan oda irányítom, hogy valamilyen módon az ő életében segítő szeretettel vegyek részt.
Nagyon-nagyon tetszik mindez, amit elmondtál, és nagyon reméljük, hogy érzékeny és befogadó szívekre, fejekre talál. És azt érzem, hogy egy kicsit visszakanyarodtunk talán a legelejére, honnan elindultunk, hogy feladatmegoldó gépeknek érezzük magunkat, és talán egymást is annak tekintjük, használjuk. Arról, amiről beszéltünk, ezt akkor lehet megélni, hogyha egy diákban nem azt látom, hogy megtanulja és ötös kapjon. Ha a férjemben nem azt látom, hogy levágja a füvet, és hogy vásároljon be, segítsen nekem megszerelni a mosogatógépet, hanem ha odafigyelek, elengedem az akarásomat.
Így van, így van. Éppen ezen a héten volt a középiskolában egy olyan élményem, amikor a diákok megfogalmazták, hogy igen, az egyik órán állandóan csak tanulunk, és csak a teljesítmény, a tanulás és a teljesítmény, pedig mi szeretnénk egy kicsit létezni, örülni. Tehát ezt sugallta az ő gondolatuk, hogy hát ők érző szívű emberek, akik nem egy gépezet akarnak lenni, hogy állandóan csak egyenleteket oldanak meg, bár az nagyon fontos, és szerintem is. Én nagyon szeretem a matekot, de hogy mindig a teljesítmény, és csak az alapján nézzük az embert, hogy mit tud letenni az asztalra. Csak a teljesítmény, csak ez a hajtás, és ebből már nagyon elegük van a mai diákoknak, és igazuk van.
Azt gondolom, hogy ettől csodálatosabb zárszót nem is kereshettünk volna.
Sokszor beszéltünk itt a boldogságról, és igazán boldogok akkor vagyunk, hogyha odaadjuk magunkat valakinek, vagy valaminek. Tehát, hogyha személyesen szeretek valakit, akkor én odaadom magam a figyelmemmel, az időmmel, az energiámmal, annak a másik embernek, és igazából ezt tesz boldoggá, nem az, amivel elhalmozom magam. És másikat is ezt teszi boldoggá. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat tudunk tenni így egymásért.
És ne felejtsék el, nagyon sok minden más tudnak pótolni a számítógépek, és fognak is. Ezt az egyet soha. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, és legjobbakat kívánom mindenkinek.